Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Kontakt Rádió Tárlatról, Tárlatra című műsorában, melyben ezúttal az Országos Széchenyi Könyvtárba látogattam el, és a Borszem Jankótól Ludas Matyiig kiállításnak a kurátorával, Szabóné Kozma Katalinnal beszélgetek, akit megkértem, mutassa be a kiállítást.
A kiállítás az régies szóval élclapoknak, mai szóval viclapoknak a történetét mutatja be. Az élc az egy nyelvújítás korabeli szó, az él főnévből egy mára elavult célképzős formával jött létre. Ezt a német vicc szó helyett alkották meg, és a 19. század közepén megjelenő vicces lapokra, ezekre a vicces politikai, mert az élclapok, viclapok azok szinte mindig politikai töltetőek voltak, tehát a 19. század közepétől megjelenő viclapokra alkalmazták. A 1900-as évek elejéig volt használatos, utána pedig áttértek a viclap megnevezésre.
Az élcelődik szó, azt is használták?
Igen. Amikor ezt a szót megalkották, akkor pont a németesítés ellenébe mentek. Ez egyébként egy nagyon jól sikerült szóalkotás, mivel úgy hangzásra hasonlít a vicchez, illetve rövidsége miatt is könnyű vele asszociálni. A kiállítás során 25 lapot vettünk föl, és próbáltuk meg bemutatni, mivel egy nagy időintervallumot fogunk át, tehát ez körülbelül 150 év, aminek a bemutatására vállalkozott ez a kiállítás. A lapokat a karikatúráik által jelenítjük meg. Sajnos van olyan lap, amiből egy-két karikatúrát tudtunk csak bemutatni, van, amiből jelentőségénél fogva többet. Az első lap, ami időben a kiállítást nyitja, ez a Sarivari Dongó. A kiállítás címétől eltérően, ami a Borszem Jankótól Ludas Matyiig címként szerepel, a kiállításnak az első lapja egy 1848-as politikai élclap, ez a Sarivari Dongó. A kiállítás címében szereplő két lap a két legnagyobb viclapot nevezi meg, mindkettő évtizedekig meghatározó lapjai voltak a korszaknak. Kisebb lapokkal indult a magyar érclapok története. A legelső karikatúrák egyébként könyvekben, folyóiratokban elszórtan jelentek meg. A legelső politikai érclap, ez a Sarivari Dongó, ez a 48-as forradalomhoz kötődik. 48 nyarán és októberén jelent meg, összesen 25 számot élt meg. A nemességet támadta, és mindegyik laphoz egy-egy külön beragasztott karikatúra társult. Ebből mutattunk be kettőt. A következő élclap megjelenéséhez körülbelül egy évtizedet kellett várni. Elszórtan kisebb, nem olyan nagy jelentőségű és nagyon rövid életű kis lapok jelentek meg. Ezek még próbálkozások voltak, handabanda, krampuszok. Egy volt, ami másfél évtizeden át tudott az olvasók kezébe kerülni, ez a Bolond Miska. Még egy érdekes és színvonalas lap volt, ez a Jókai nevéhez kötődik, akinek a magyar irodalommal, színházzal kapcsolatos írásai a Vasárnapi Újságban jelentek meg, és ezeknek az írásoknak a sikerén felbuzdulva kiadott egy Nagy Tükör nevű két éven át megjelenő folyóiratot. Ez már egy ilyen élclap kezdeményezés volt, és ebből a Nagy Tükörből, ami szintén nagy sikernek örvendett, ebből aztán fejlődött tovább az Üstökös. Ez egészen 1918-ig megjelenő lap volt, több korszakváltáson esett keresztül, egy ilyen apolitikus társadalmi művészeti problémákon élcelődő lapként indult, és akkor ebből pedig hát így a történelemmel együtt egy erősen ellenzéki lappá alakult át.
A Charivari Dongó, honnan jött ez a cím? Miért adták ezt a címet? Mi ennek a háttere?
A Charivari az macska zenét jelent, és a 30-as években Franciaországban volt az első illusztrált élclap, aminek ugyanez volt a neve, Charivari, Charles Philippon adta ki, és ennek a lapnak nagyon nagy volt a népszerűség, és több más lap is átvette ugyanezt a Charivarit, például Berliner Charivari, akkor volt Bécsben szintén egy Charivari népszerű újságnak a névátvétele volt. A Dongó pedig, hogy került oda, azt nem tudom.
Akkor a 1848-as forradalom előtt a francia ércújságokat lelkesen olvasták a magyarok, hogy átvették? Vagy ez egy másik, mondjuk a berlini, vagy esetleg bécsinek a következménye lehetett?
Szerintem inkább a berlinit, bécsit, azok kicsit később jelentek meg, 40-es évek elején, inkább azokat ismerhették, és lehetett az valamennyire a példaképe a Lauka-féle élclapnak.
Milyen volt a stílusa?
Ez is valamennyire már terjengősebb volt, de ez még nem volt annyira bőlire eresztve. A legnagyobb, legjelentősebb lap a Borszem Jankó volt. Ezt az akkori kormánypárt, Deák-párt hozta létre. Méghozzá azért, mert korábban a már említett Bolond Miska volt valamennyire a kormánypárti szellemben megjelent élclapjuk, és Bolond Miska egyszer csak irányt váltott, és ellenzéki lett. Ez 67-ben történt, és az országot a 48-as, 67-es, tehát a függetlenség és kiegyezés párti politika megosztotta. A kormánypárt, a kiegyezés támogató párt mindenképpen akart magának egy olyan megerősítést, amit egy nagy népszerűségű élclap hozhat, és nagyon gyorsan kerestek valakit, aki képes egy számukra megfelelő, jó színvonalú lapot létrehozni, és találtak valakit, a Bolond Miskának egy munkatársa volt, vagy egy korábbi munkatársa, az Ágai Adolfot, aki egyébként orvosnak tanult Bécsbe, de hírlapírói ambíciói voltak, visszajött Magyarországra, a Bolond Miskában már megmutatta, hogy van humora, és akkor így rátestálták a feladatot, hogy akkor alapítson élclapot. És a Ágai Adolfnak, mint kiderült, nagyon jó szervezői tehetsége van, nagyon színvonalas írói gárdát hozott létre, jó rajzolókat is talált, és körülbelül 70 éven át működő lapnak tudta az alapját így megadni. A Borszem Jankónak az volt az érdekessége, hogy egy erősen ellenzéki szellemi országban egyetlen kormánypárti élclap sokkal nagyobb népszerűségre tudott szert tenni, mint az ellenzéki vicclapok.
Ez minek volt köszönhető?
Az ellenzéki élclapoknak nagyon alacsony volt a színvonala, mint sajtótermék kivitelét illetően, mind a rajzoknak a színvonalát illetően, mind pedig a stílusát illetően. Nagyon rossz viccek voltak benne, a minőséget a durvasággal ellensúlyozták, a durvaságot pedig az olvasók nem tudták annyira értékelni, mint a Borszem Jankónak a stílusát. Színvonalas, érdekes lap volt. Kivitelét illetően az Ágai nagyon jó rajzolókat nyert meg. Például 2 évig volt itt Pesten egy Karl Klitsch nevű prágai rajzoló, aki Prágából menekült el egy sajtóper elől Magyarországra. De egy szerencsés véletlen folytán a Borszem Jankónál ragadt meg. Ő egy nagyon érdekes új stílust hozott a laphoz. Nagyfejű, kistestű embereket rajzolt, tehát ez a portré karikatúrának egyfajta műfaja volt, és a rajzait ilyen gyilkos humor jellemezte. A másik nagyon jó rajzolója a Jankó János volt, akinek már egy ilyen szelidebb stílusa volt, egészen másfajta stílusba. A bántást elkerülve próbált karikatúrákat készíteni, ezeket is nagyon-nagyon kedvelték.
Ezek a folyóiratok akkor ebben az időszakban csak az ő karikatúráikat publikálták?
Elég nagy volt az átjárás, a Jankó János több lapnak is rajzolt. Egyébként ő is egy ellenzékérzelmű ember volt, és mégis vállalta azt, hogy például itt is rajzoljon. Ő egyébként valami 70 ezer rajzot készített élete során. A Krics úgy tudom, hogy ő csak a Borszem Jankóban. A kiállítás időrendbe veszi végig a célclapoknak a történetét, úgyhogy a Borszem Jankó több nagy történelmi eseményhez, vagy történelmi időszakhoz is kötődik, és érdekes ezt úgy végignézni, ahogy a dualizmus korában milyen stílusú rajzok voltak, akkor, ahogy később a szalonélclapoknak a korában megjelenik a szecessziós stílus, és ahogy változnak a karikatúráknak a megjelenése, ez a változás nyomon követhető nagyon jól ennek alaknak az életében is.
Maguk a viccek hogyan változtak? Mi számított ekkoriban viccesnek?
A dualizmus korában hosszú terjengős, adomázó viccek voltak. A karikatúrákban is megjelenik ez a terjengőség. Később pedig úgy rövidültek, és az egyértelműség felé mentek el. Tehát a dualizmus korában azért volt ez az adomaszerű, elmesélő, viccműfaj jellemző, hogy a cenzúrát kijátsszák. Tehát minél nehezebb megérteni valamit, annál nagyobb a valószínűsége, hogy megengedik a kiadását. Később már a viccnek ez a funkciója már így megszűnt, és...
És egy kormánypárti lap is alkalmazkodott ehhez, hogy a cenzúrát kijátsszuk?
Nem, a kormánypárti lap esetében nem kellett, viszont hogyha olvassuk ezeket a régi regényeket, mondjuk a Jukkait, egészen más stílusba írtak az emberek, hogy most hogy beszéltek, azt nem tudom, de tehát más volt az előadói stílus, és ez a stílus a Borszem Jankó esetében is megjelent.
A Borszem Jankó és a Ludas Matyi között volt-e valami?
Minden. Tehát a Borszem Jankó után a következő nagy ugrás az a szalonélclapok voltak. Ez a századfordulónak a nagy újítása volt, ez a szalonélclap, mármint a viclapok történetébe értve az újítást. Természetesen ennek is volt előzménye. Az 1880-as évek közepén jelent meg a Pikánslapok című folyóirat, amit betiltottak, mivel hogy nagyon pikáns volt, és nagyon erotikus. Mai szemmel nézve már nem tűnik annyira pikánsnak, és annyira felháborítónak, mint akkoriban, úgyhogy ezt betiltották, és két év múlva új formába, szebb kivitelbe, sokkal gazdagabb tartalommal, képi tartalommal megjelent, Magyar Figaro néven. Ez egyébként a Heltai Jenőnek volt mind a kettő alapja. Ez ekkoriban megjelent egyéb lapokban, például Buborékok, Fidibusz, Flört. Ezekben a politikától szándékosan elfordulva a társadalmi élet visszásságait mutatták be, főleg a férfinő kapcsolatnak a buktatóit, a testi szerelemnek a beteljesülése, vagy pedig a nem beteljesülése számított ekkor ugye a humor forrásának. Grafikailag nagyon szép kivitelű lapok voltak. Ez volt az a kor, amikor ide szecesszió megjelent, és ez a stilizált formák, nagyon lágy, kecses vonalak, ehhez a stílushoz nagyon illett. Tulajdonképpen mondhatni, hogy ez a korszak volt az, amikor kiteljesedett úgy grafikailag a viclapoknak a megjelenése, de a politikát szándékosan kerülték. A következő korszak, ez az első világháborúnak, meg a tanácsköztársaságnak a kora, amit még itt bemutatunk. Itt elsősorban a világháború végére koncentráltunk, és olyan lapokból mutatunk be képi válogatást, amik a világháború vége felé az emberek fásultságát, kiábrándultságát éreztetik, mert ez az elszegényedés megjelenik. Ez akkor a szalonéclapok látszólag derűs és gondtalan világához képest, ami egyébként nem volt olyan derűs és gondtalan, ahhoz képest ez már egy sokkal komorabb korszak. Következő téma a két világháború közötti időszak. Csak két lapot vettünk be a válogatásba. A szélső jobb lapokat szándékosan nem, és ami maradt, az a Borsszem Jankó, ami 38-ba szűnt meg, a másik pedig az Újság. A Borsszem Jankót 68-ba úgy alapították, hogy tulajdonképpen ez a pesti, értelmiségi, asszimilálódó, terézvárosi zsidó polgárságnak a lapja volt, és ezt a jelleget valamennyire meg is őrizte egészen hát a 30-as évek végéig. A másik lap pedig az Újság, ez szintén egy zsidó ember, Nagy Imre alapította, aki viccgyűjteményeiről volt híres, és gyakorlatilag illusztrált képes vicclap volt. Nem is annyira karikatúrák voltak, hanem inkább ilyen vicci illusztrációk. 20-tól 39-ig működött.
A Ludas Matyi mikor?
1945 után néhány vicclapot indítottak, illetve egy volt az, amire mondhatjuk azt, hogy újraindítottak. Legelőször a Ludas Matyi indult, 45 májusában, utána a Szabadszáj, ez a Kisgazda párthoz kötődő lap, illetve még az Izé. 1938-ban megszűnt Izének, ez egy rejtvényújság volt. Ennek az újraindítása történt 46-ban, Pesti Izé címen, ez a Szociáldemokrata párthoz kötődött. Illetve még volt egy-két lap, de tulajdonképpen ez a három volt a legjelentősebb. A Pesti Izé és a Szabadszáj nagyon kevés ideig működött. 48, illetve 51-ben megszüntették azokat. Mind a kettőre az volt a jellemző, tehát, hogy próbáltak ellenzékiek lenni, már itt a kommunista párthoz képest ellenzékiek, és hogy valamennyire felszabadultabb hangnemet ütöttek meg, amit aztán túlszabadosnak érzékeltek. Lényegében erre hivatkozva meg is szüntették őket. A Ludas Matyi kezdettől fogva a kommunista párthoz kötődött, támogatták is, de például kötelezővé tették mindenféle testület részére, hogy megvegyék azt. Volt, amikor ilyen 2-300 ezer és egyszer 600 ezer példány számba jelent meg, illetve még 46-ban volt egy érdekes akció, hogy az előfizetők között ilyen élő libákat sorsoltak ki. Hát ilyen 90-es évekig működött a lap. A politikai helyzettel együtt változott a lapnak a tartalma. Még a 45 utáni időszakban, még a Pesti Izével, Szabadszájjal párhuzamosan itt is egy valamennyire szabatosabb légkört mutatott a lap, de nem annyira, tehát azért visszafogott volt. 49-től pedig kimondottan pártpropaganda feladatokat kellett ellátnia. Itt az, hogy vicces legyen, már nem is volt szempont. Időnként úgy fölmerült értekezlete, hogy miért nem elég vicces, de fontosabb volt az, hogy azok a propaganda célok, amiket úgy kitűztek a lap elé, az megvalósuljon. 49-től 56-ig beszürkült a tartalmát tekintve, és a 60-as évektől pedig egy elég jelentős változáson ment át, nyitottabb lett a humor felé, mondjuk így. A politikai humor visszaszorult benne, helyette ez a magánélettel foglalkozó kérdéskör, mint humorforrás került előtérbe. Például a modernizálódó család, tulajdonképpen a máig tartó ez a felbomló család. Tehát a válás, az egyke kérdés humor formájába, a dolgozónő, az árubőség, szolgáltatóiparnak a megkritizálása. És ami érdekes, hogy még ott, amikor a 40-es években a Szabadszáj és a Pesti Izé kapcsán, mint kritika elhangzott a párt részéről, hogy túlságosan a városi embernek a szemszögéből nézi a problémákat. A Ludas Matyi esetében ügyeltek rá, hogy a vidéki problémák is bekerüljenek alapba. A 60-as évektől egyre fokozódó ütembe ezek a vidéki témák kikerültek alapból, illetve ha bekerültek is, akkor is úgy, mint a városi embernek a problémája.
Köszönöm a beszélgetést. Van-e még valami, amit el akarsz mondani, mint fontosnak tartasz? A második világháborúval kapcsolatban ott mit lehet mondani?
Ha megnézzük a két világháborút közötti korszakot, illetve a második világháborút, akkor itt a kiállításon látszik, hogy itt nagyon kevés anyag szerepel, szándékosan. Ebben az időszakban nagyon kevés vicclap jelent meg, nagyon beszűkült a humoruk. A két világháború között, ahogy mondtam, két jelentős vicclap volt csak. A második világháborúban egy néhány hónapot megélt lap volt, összesen 9 szám jelent meg belőle, ezt 44-ben adták ki, és ezzel együtt, hogy csak 9 számot élt meg, nagyon egyenetlen volt a stílusa, mivel nagyon nehéz volt megszervezni a kiadását, nagyon nehéz volt a szerzői kártát megszervezni hozzá, bár mondjuk a Békefi István, a Tersenszki Józsi Jenő, tehát például írt alapba, név nélkül természetesen, a jelentősége mégis az volt ennek a lapnak, hogy ez volt az egyetlen lap, amelyik a nyilasokkal szemben, a faji üldözéssel szemben fölmerte emelni a hangját, és megmert szólalni egészen a 9. lapig, miután betiltották. Ennyi.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Tűkettek kisgyerek, de ha iskolába jár, megtanulod a betűk sorát. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ez az A, B, C. És minden szónak sok betűje, hogyha mindet ismered, akkor olvasni is lehet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ez az A, B, C. Mindből van kicsi és nagy, hogyha tudod, már okos vagy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ez az A, B, C. Nem csak olvasni lehet, hanem írhatsz levelet, vagy leírhatod a nevedet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ez az A, B, C, na még egyszer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ez az A, B, C.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ezúttal a könyvtár tudományos igazgatójával, dr. Boka Lászlóval beszélgetek.
Kérném, hogy a Széchenyi Könyvtárnak a kiállítás politikájáról szóljon néhány szót. Minek alapján válogatják a kiállításokat? Hogyan rendezik a kiállítást? Milyen céljaik vannak a kiállításoknak?
Igen, ez egy nagyon fontos és összetett kérdés, ugye a Nemzeti Könyvtár legjobb hagyományait tovább folytatva az alapítás óta, több mint 210 esztendő óta nem csak gyűjti és közreadja azt szoktuk mondani a magyar kulturális emlékezet írott kincseit, hanem ezeket rendszeresen kiállításokon is bemutatja, annál is inkább, mert egy remek kutatógárda működik a házban, ez több mint 60 fő jelenleg, és a tudományos eredményeket, tehát annak a területnek, amelynek én vagyok a vezetője, ezeket az eredményeket próbáljuk bemutatni. Ez az egyik vonal, amikor a kiállításaink a különböző kutatási eredményekre épülve jelennek meg. Ez általában évente két nagy kiállítást, egy tavaszi és egy őszi nagy kiállítást jelent, de nagyon sok kisebb kamaratárlatunk, értékes kamaratárlatunk is van. Természetesen a másik ok, ami miatt a kiállításaink fölépülnek, azok különböző évfordulók. Így a különböző években meghirdetett tematikus évadok alapján igyekszünk kiállításokat építeni. Már tavaly is elindult, és idén ősszel lesz egy első világháborús nagy kiállításunk a centenáriumhoz kapcsolódóan, és vannak mindig különböző külső partneri megkeresések is, ez talán a harmadik vonal, ami kapcsán kiállításokkal is jelentkezik a Nemzeti Könyvtár, amelyik azt szoktam mondani, hogy hát a vezető könyvtár a könyvtárak között, ugyanakkor egy nagyon fontos kutatóhely, és hát múzeális intézmény is, tehát egy teljes, komplex kulturális tér, amely nem csak az alapfunkciójának tesz reményeink szerint teljességre törekvően eleget, hanem jelenlegi adottságaiból, helyzetéből, elhelyezkedéséből fogva is, a turisták előtt is nyitva áll. Úgyhogy az utóbbi 10-12 évben igyekszünk mindenképpen ezeket a funkciókat ötvözni, amennyire természetesen erőink, energiáink ezt engedik, hiszen azért ahhoz képest, hogy mondjuk egy klasszikus múzeum milyen infrastruktúrával rendelkezik, ehhez képest nekünk néha azzal kell szembesülnünk, hogy különböző pályázati forrásokon nem tudunk részt venni, de nagyon lelkes és nagyon, azt gondolom, magasan kvalifikált, képzett szakértőink vannak. Az utóbbi évek nagy kiállításaiból elég, ha csak néhányat felidézek. Volt egy nagyon sikeres nyelvemlék kiállításunk, volt egy biblia kiállításunk, volt egy hekenászt kiállításunk, tavalyi évben volt egy iszonyatosan látogatott, nagyon sikeres Korvina kiállításunk, az is egy évfordulós kiállítás volt, és éppen tavaly is a könyvfesztiválhoz kötöttük. Ugye említettem, hogy a tavaszi-őszi nagy kiállítás mellett egyéb tárlataink is vannak, az idei könyvfesztiválon is részt vesz a Nemzeti Könyvtár, mégpedig abból kifolyólag, hogy az idén ünnepli a könyves szakma, a magyar könyvpiaca 220. évfordulóját, és hát fölkérték a könyvtárat, hogy erre egy meglehetősen gazdag, de mégiscsak egy kamaratárlattal próbáljuk meg ezeket az évszázadokat bemutatni.
A kiállítások a könyvtárnak a tudományos munkáját milyen formában közvetítik?
Nagyon összetett maga a tudományos élet is a házban. Alapvetően a Nemzeti Könyvtár az irodalomtörténeti és történettudományi szakkönyvtárként működik. De fantasztikus külön gyűjteményeink vannak, színháztörténeti, zenetörténeti térképtár, kis nyomtatványtár, olyan kutató műhelyek dolgoznak itt, mint az MTOSK Resz Librária kutatócsoport, vagy éppen a korábbi 56-os intézet. Ez nagyon heterogén, így első hallásra is, viszont azt jelenti, hogy azok az eredmények, amelyek itt megmutatkoznak, legyen akár egy kézirat felfedezése, volt ilyen az utóbbi 5-6 évben, hogy akár egy 1000 éves pergamen töredéket fedeztünk föl. Szintén a tavalyi évnek volt az egyik nagy revelációja, a Mozart autográf. Ezeket természetesen megmutatjuk a maguk valójában, tehát a kézirat, hogyha van fizikai mi voltában is, és erre épül alapvetően egy tárlat. Általában azt szoktam mondani, hogy komplex csomagokban gondolkodunk, van egy kiállítás, ahhoz kapcsolódik természetesen egy tudományos konferencia, vagy valamilyen ülésszak, és igyekszünk legalábbis az őszi-tavaszi nagy kiállításainkhoz azért katalógust is mellékelni, természetesen az anyagiak függvényében, de én amondó vagyok, hogy igazából a kiállításból, ami megmarad és hátra marad az utókornak, az a katalógus.
Archiválják ezeket a kiállításokat? Tehát valamilyen formában, ugye a Széchenyi Könyvtárnak a honlapján ott szerepelve volt ilyen kiállítás. Ennél többet részletesebb archiválás történik?
Igyekszünk, ugye hát a katalógusok nagy része, amelyik fizikailag megvan, az önmagában is őrzi a kiállítást, de tematikus honlapjaink is vannak, és reméljük, hogy a közeljövőben egyre több ilyen tematikus honlap is bemutathatja. Akár ki is válthatják olykor-olykor ezeket a katalógusokat, de hát most nem megyek bele a részletekbe, hogy ennek milyen jogi és egyéb vonzatai vannak, hiszen egy-egy kiállításon ugye kölcsönzünk is, nem csak a saját anyagainkból építjük a kiállításokat, hanem a különböző hazai és nemzetközi társintézményektől. Hogy egy éppen most nyíló kiállításról is mondjak pár szót, április 21-én nyílik a tavaszi nagy kiállításunk Magyarok a Kaukázusban címmel, és hát ide is ugye különböző budapesti és hazai intézményektől kölcsönzünk. Ilyenkor mindig megállapodás kérdés, hogy mi az, amit használhatunk, akár csak elektronikus formátumban, mondjuk egy plakáton vagy egy tematikus honlapon.
Van egy térképészeti kiállítás, ami pályázatnak az eredményeit mutatja be. Mennyire gyakori az ilyen jellegű kiállítás?
Egyre gyakoribb, azt kell, hogy mondjam, hogy legelső kérdésére visszatérve, nem én magam döntöm el, hogy milyen kiállítások lesznek, ez egy csapatmunka természetesen, én megpróbálom koordinálni ezeket, ugyanakkor a közönségkapcsolati osztály vezetőjével mindig egyeztetünk ezekről. Általában a két nagy kiállítást szenteljük két olyan belső nagy kiállításnak, ami évadhoz kötődik, évfordulóhoz kötődik, vagy tudományos eredményhez kötődik, és nagyon sok külső megkeresés van, ilyenek is, mint ez az ön által említett térképes kiállítás, hogy mutassunk be. De alapvetően nem az USK anyagára épül, bár ezek a térképek természetesen a köteles példány törvény értelmében bekerülnek a Nemzeti Könyvtárba. De nagyon sok egyéb kiállítás is van, most még látható az örmény kiállításunk is, hogy pontosabban az örmény genocidiummal foglalkozó tragikus kiállítás. Ez nem az USK anyaga, természetesen nagyon sok tételt tett hozzá maga a könyvtár, de ezek befogadott külső kiállítások. Ilyeneknek is szívesen helyt adunk, amennyiben terünk és időnk ezt engedi. Általában egy-másfél évvel előre már teljesen telített az évfordulós naptárunk, sőt, hát az utóbbi napokban ezzel az említett csapattal éppen egyeztettünk arról, hogy 2018-ig már milyen évfordulók várhatók. Itt ugye reformáció 500. évfordulója lesz az 56-os, általában említett intézet kapcsán készülünk természetesen 2016-ra, és sok egyéb évfordulós kiállítás is lesz, úgyhogy ez egy természetes folyamat, hogy igyekszünk akár csak a pályázati források miatt is mindig 3-4-5 évvel jó esetben előre gondolkodni.
Számos helyen készítenek olyan kiállítást, ami vándorkiállítás formájában máshol is megjelenik. A Széchenyi Könyvtárnak a repertoáriában található.
Hogyne, folyamatosan az utóbbi évekből volt egy nagyon sikeres Miroslav Krezsa kiállításunk, amit több helyen is bemutattunk. Aztán az említett Hekenászt kiállítás is ilyen volt, hogy több helyre kérték, vagy a Fiúmetárlatunk, amelyik egy magángyűjtemény idekerülése kapcsán került megrendezésre, Skultéti Csaba úr gyűjteményét vásárolta meg a Nemzeti Könyvtár, és az ő tematikus Fiúmetárlatát vittük el. Nagyon sikeres kiállítás volt, ha jól számolom, már negyedik helyszínen is bemutattuk. A Nemzeti Könyvtár nagyon sokszor nem a jelenlegi épületben, tehát az F épületben szervez kiállításokat, hanem valamilyen partnerrel, különböző helyeken, határon belül, vagy akár határokon kívül. Én jó magam most hétvégén is utazom Nagyváradra, ott a Szigligeti Színházzal volt, tavaly például a Szigligeti Bicentenárium kapcsán egy közös kiállításunk, és tavaly ősszel nyílt egy nagyon sikeres a Magyar Pálos rend történetét bemutató kiállításunk Pécsett.
Van-e olyan, amit fontos lenne elmondani, de nem kérdeztem?
Hát a két nagy kiállításról igazából elég keveset beszéltem. Ugye az első a Magyarok a Kaukázusban címmel azt a tematikát járja körül, ami most április 21-én nyílik ez a tárlatunk, hogy a 19. században milyen expedíciók indultak a Kaukázusban, akkor még igen erősen élt az a hit, hogy sok milliós magyarság rekedt a Kaukázusba, és ezek mind-mind valamilyen formában magyarok, vagy legalábbis rokonaink. Ma már elég megmosolyogtató elméleteket is láthatunk, de ennek a spektrumnak a teljes gazdagságát igyekszik ez a kiállítás bemutatni. És az őszi nagy kiállításunk az pedig Propaganda az első világháborúban címmel nyílik, hiszen ugye itt vagyunk az első világháború centenáriumi éveiben, és 1915, amikor már érezhető volt a nagy lelkesedés után az kiábrándulás bizonyos pontokon. Ez volt az első olyan pont, azt gondolom, az európai történelemben, amikor a politikai propaganda megjelent, így Magyarországon is a hazai propaganda ezt a kisé lelombozódó lelkesedést megpróbálta újra fölkorbácsolni. A Nemzeti Könyvtár egy nagyon gazdag plakátgyűjteménnyel rendelkezik, illetőleg egy unikális gyűjteménnyel, az első világháborús gyűjteménnyel, ami valamikor tematikusan gyűjtésre került, 1917-től folyamatosan 21-ig, aztán ezt különböző tárainkban és a törzsgyűjteményekben szétszórták, de most egy kutatás kapcsán, egy rekonstrukciós munka kapcsán sikerült egy könyvformában is ezeket megjelentetni, és ez nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is mindent gyűjtött a Nemzeti Könyvtár már akkor is 100 évvel ezelőtt, ami az első világégéshez kapcsolódik. Az október közepén, remélhetőleg október közepén nyíló tárlatunk ezt a folyamatot igyekszik majd fölvillantani.
Mit jelent a mindent gyűjtött? Milyen tárgytípusok vagy anyagtípusok, tehát könyvek, tehát mire kell gondolni?
Alapvetően ugye dokumentumtípusokat, nagyon fontos a kérdés, alapvetően dokumentumokat gyűjtünk, a könyvtől a plakátig, a szórólapig, mindent, de természetesen azért a gyűjteményünkbe bekerülnek hagyatékok révén egyéb tárgyi eszközök is. Leginkább a külön gyűjteményekre jellemző az, hogy valakinek nem csak a könyvtára hagyatéka, hanem mondjuk a bútora is, a személyes tárgya is. Éppen tavaly volt egy nagyon gazdag kiállításunk, és annak volt egy Babits Mihály szegmense, hiszen a Babits hagyaték is itt található a kézirattárunkban, és Babits Mihálynak a lámpa ernyőjét is kitettük. Az Adi hagyatékból, amely tőlünk került át, legalábbis jelentős részben annak idején a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mai napig is van egy-két relikvia, amit azért továbbra is mi őrzünk itt, például mondjuk egy legyező, amelyikre Adi Endre pár sort fölírt. Számtalan ilyen példát említhetnék, amikor nem csak dokumentum típusok kerültek be a gyűjteménybe, és konkrétan az első világháborús gyűjteménybe is vannak olyan kisebb-nagyobb relikviák, amelyek tárgyi eszköznek tekinthetők. Egyébként ez nem egy kirívó eset, egészen az utóbbi évtizedekben is, gondoljon csak bele, hogy hány olyan magazin folyóirat jelenik meg, amelynek melléklete van, valamilyen kisebb dísztárgy, akár valamilyen női dolog, pipere, holmi. Ezeket ugyanúgy megkapja a Nemzeti Könyvtár köteles példányként, és hát kollégáink annak idején egy kisebb mini kiállítást is készítettek belőle, hogy melyek azok a kis mellékletek, amelyeket mondjuk egy divatlaphoz csatoltak.
Milyen tárak vannak a Széchenyi Könyvtárban? Hogyan oszlik el ez a sokféle anyag?
Alapvetően ugye van egy törzsgyűjteményünk, amelyek az 1711 utáni magyar anyagokat és az 1600 utáni külföldi anyagokat gyűjti, és természetesen műfajok szerint. Tehát a kézirattárunk, ugye mondanom sem kell, olyan kincsekkel, mint a korvinák, vagy éppen a szózat, a himnusz kézirat. A régi nyomtatvány nyugtára, hogy időben így, hogyha haladunk előre. Régi nyomtatvány nyugtára mellett van egy fantasztikus térképtárunk, van egy plakát és apró nyomtatványtárunk, van egy színháztörténet és zeneműtárunk, van egy modern koroknak megfelelően egy úgynevezett történeti interjúk tára nevű részlegünk, amely különböző nevéből adódóan interjúkat és videóanyagokat gyűjt, remélem senkit nem hagyok ki. Ugye van egy nagyon gazdag fotótárunk, amely fotóanyagokat gyűjt, és megpróbáljuk. Kiállításaink kapcsán mindig azt szoktam mondani, hogy nem csak egyfajta dokumentum típust, hanem hangzóanyagot, képi anyagot, ha lehet, akkor természetesen tárgyi anyagot is, és hát a fotógyűjteményünk az legalább olyan gazdag, mint a plakáttárunk. A plakáttárunk egyébként, vagy a plakát és kisnyomtatványtárunk, kevesen tudják, hogy a magyar viszonylatokban a leggazdagabb grafikai plakátgyűjteményt jelenti jelenleg az országban. És hát természetesen megpróbáljuk a digitális anyagokat is, ma már ugye különböző elektronikus könyvtárakban külső vagy belső szolgáltatók révén rendelkezésre bocsátani, tehát intraneten, online vagy offline formában ezeket szolgáltatni.
A digitális tárban digitalizált anyagok, vagy eleve digitálisan készült e-bookra gondolok, vagy meg hasonló jellegű emlékek vannak?
Mindkettő, tehát a digitális könyvtár, a Nemzeti Könyvtárnak ez egy folyamatban lévő, most dinamikusan épülő valami. Reméljük, hogy egy külön szolgáltatással is el tudunk indulni hamarosan, amely mindkét típus gyűjti. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a bent elkészült digitalizáció, tehát a hagyományos módon megjelent könyveket is elektronikusan szolgáltassuk, és hát a mai igényeknek megfelelően, ami már elektronikusan készült természetesen, abból már elektronikus példányt kapjunk. Ezek a háttérmunkálatok nagyon előre haladottak, reméljük azt is, hogy hamarosan az Eldorado szolgáltatásunk révén igazából digitális megrendeléseket tudunk minél hamarabb a legszélesebb közönségnek eljuttatni.
Gondoltak-e olyanra, hogy a digitális tárba a kiállítások, az ország különböző kiállításainak a digitális emlékanyagát összegyűjtsék? Tehát egy digitális kiállítás egységet.
Jó az ötlet végső soron, de azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy elsődlegesen a Nemzeti Könyvtár feladata lenne. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak itt a különböző feladatleosztások. Én nagyon támogatnék egy ilyen ötletet, hogy lehessen látni, hiszen valójában tényleg ma már minden kiállításnak azért van egy tematikus honlapja, vagy egy elektronikus katalógusa. Úgyhogy ez egy jó ötlet, hát meglátjuk, hogy hogyan alakul majd.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Én nem tudtam, hogy kérem, és jó, hogy megmondták, hogy addig jár a korsó, míg el nem lopják. És azt sem tudtam, kérem, hogy nem szabad lopni, szegény emberekkel mindig kitolni. De most már mindent tudok, és mindent megértek, csak a betűket nem ismerem. És nem tudtam azt kérem, hogy nagy az a zsömlet, csak picinek látszik a szájunkhoz mérve, mert nem tanították meg a középiskolában, hogy sok igazság van még a filozófiában. Nem most már mindent tudok, és mindent megértek, csak a betűket nem ismerem. Az, hogy én egy félig voltam sajnos jól tudom, de isteni a felfogás a vitát, most már könnyen folytatom. Én nem tudtam azt kérem, hogy sárga a rózsa, akkor is, ha van még, ki vörösnek mondja, és azt sem tudtam kérem,
kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először Baján az Eötvös József Főiskola Kortárs Galériájának Mélyépítés Felsőfokon című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a Tunnel karikatúra pályázatra beérkezett művekből került megrendezésre, amelyiket tavaly hirdettek meg a következő mottóval. Ha az emberiség nem ismerte volna a mélyépítés fogalmát, mi feltaláltuk volna. Imádunk csöveket fektetni, a föld mélyébe hatolni, markológépeink árokásás közben régészeti leleteket, háborús bombákat, már lefektetett nagynyomású víz- és gázcsöveket találnak. Ez utóbbi a klasszikus csőtörés esete a kivitelező által. Forgalmi dugók, lezárt út és járdaszakaszok jelzik utunkat. A végeredményt azonban mindenki alig várja. Falvakat, városrészeket, házakat csatornázunk, könnyebbé, szebbé tesszük az emberek életét. Tehát ez a karikatúra pályázat Baján tekinthető meg, viszont Budapesten a Műcsarnokban egy másfajta kiállítás látható, egy olyan kiállítás, ami nem tárgyakat mutat be, mégis műalkotások láthatók, Szvet Tamás fényidézés című kiállítása, különleges interaktív fényinstalláció, ami sötétben látható, elemlámpával haladnak a nézők, egyszerre 10 ember alkothat egy-egy csoportot, egy-egy kiállítási térben ennyien lehetnek, és a sötét térben valóban csak az elemlámpák segítségével láthatják a fényinstallációkat. Egyébként a sötétben ugye láthatatlanok lennének. Digitális vagy virtuális munkák láthatók tehát itt. A művészi és a tudomány területét vizsgálja az alkotó ezekkel az alkotásokkal. Budapesten a Bálnában szintén fényművészeti kiállítás tekinthető meg, több fény, fénykörnyezetek ez a kiállításnak a címe, és a 20. század optoelektronikai forradalmának a találmányait lehet itt megnézni, a neon, a lézer, a LED, a nagy teljesítményű projektorok művészeti alkalmazását, amelyet Moholy Nagy László a múlt század közepén a tér és időformálás legfejlettebb fázisaként határozott meg, mint egy a szobrászat csúcsaként. Tehát itt a fény által tudatosított jelenlét kulturális és művészeti példái láthatók, illetőleg a belső fények megteremtette helyzetek, ezeknek az ábrázolásai, beltéri installációk és kültéri éjépítészeti alkotások láthatók. Egyúttal föl akarják a művészek vetni a látogatókban azt a gondolatot is, hogy elgondolkozzanak rajta, hogy mit jelent számunkra a fényben való lét. Ha a fényről van szó, a fény egy ismét másfajta aspektusa, a fényképészet jelenik meg a Budapesti Ludwig Múzeum fényképezte Zsigmond Vilmos című kiállításán. Ez a Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitásaként nyitotta meg a kapuját, és összesen 150 fényképből álló kiállítást lehet itt megtekinteni, a neves operatőrnek a fényképei láthatók, az 50-es évektől kezdve, annak az első felétől Budapest Balaton elevenedik meg rajta, az első színes képek ezek, ugyanakkor fekete-fehér képek is bőségesen láthatók az elvontabb hatásuk miatt, például az 1957-es viszontagságos hajóútját az emigrációba ilyen kockákon örökítette meg. Szintén színes képek viszont olyan jeleneteket, mint a naplemente, tűzi játék, a sivatagos felsős afrikai vagy kolorádói táj közvetítenek. Filmes pályafutásából is van válogatás, ilyenkor standfotókat lehet látni, Maverick vagy a szarvasvadásznak a helyszíneiről. Baján, a Bácskai Kultúrpalotában Kalmár Pál életmű kiállítása egy kecskeméti képzőművésznek állít emléket. Itt ezen a kiállításon festmények és szobrok egyaránt láthatók. A kiállítás érdekessége, hogy 2013. novembere óta fizikai és szellemi erőt nem kímélve dolgozott rajta a művész, hogy összeállítsa ezt a kiállítást, de súlyos betegség következtében elhunyt, mielőtt még megrendezésre került volna, viszont az ő elképzelései mentén alakult ez az életmű kiállítás. A Kárászi Képzőművészeti Táborban kezdte egyébként még a 70-es években alkotói tevékenységét, és ezen végig vonul az emberközpontú ábrázolás. Nagyon ambiciózusan alkotott, képei és szobrai azonos stílusban készültek, sőt, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a képek már-már előtanulmányok a plasztikai alkotásokhoz. Igazából ő az absztrakcióra szeretett volna áttérni, de valahogy ezt belső énje nem engedte. Viszont Budapesten a Forrás Galériában az Idővonalak Kereszteződése című kiállításon éppen ezt az absztrakciót lehet megfigyelni, mégpedig Bokatej András kárpátaljai üvegművésznek az alkotásain, aki, mint említettem, üvegeken különböző színnel, különböző formában alkotta meg absztrakt műveit. Kecskeméten a Cifra palotán nagyurak és vezérek, híres avarleletek a kiskunságból látható kiállítás, 568-ban foglalták el a Kárpát-medencét az avarok 626-ig, Bizánc sikertelen ostromáig, a rendszeres évi aranyadóból nagyon gazdagon éltek, és úgy tűnik, hogy az avar uralkodó családhoz köthető központok éppen ezen a vidéken, Kunbábony, Kecskemét, Bócsa és Kiskunyfélegyháza környékén voltak, ezeknek az emlékeit, meg másokat is meg lehet tekinteni a kiállításon. Tihanyban a Kógart Tihany kiállításában hazádnak rendületlenül. Fejezetek a magyar romantikus festészetből kiállítást tudom ajánlani, mintegy 30 alkotás, köztük olyanok, amiket a tankönyvekből ismernek a diákok, tehát ezeket lehet megtekinteni a reformkor polgárosodási törekvéseivel egy időben, a szabadságharc eszméjének, illetőleg az elnyomás elleni nemzeti ellenállásnak az időszakából származnak, abból az időből, amikor a művészképzés és a műkereskedelem alapvető feltételei is létrejöttek. Hogy mit, azt pedig el kell menni és meg kell nézni. Bécsben viszont a Magyar Nagykövetségen bejelentkezéssel lehet megnézni Illúzió és tükröződés Bánfi Miklós emlékkiállítását, ahol az író, színházi rendező, sőt egykori külügyminiszternek az életművét lehet megtekinteni, dokumentumok és az alkotásainak a segítségével, köztük például az 1921-ben a genovai békekonferencián készült karikatúra reprodukciókkal. A Tatabányai Múzeumon ennél fiatalabb időbe mennek, szabadon választott, 25 éve voltak az első Szabad Választások című kiállítás. Pécset pedig a János Pannonius Múzeumban búza, kenyér, élet a fenntarthatóság jegyében a mezőgazdasági termelést mutatja be, a kenyérnek az előállítását. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet az Országos Széchenyi Könyvtárnak Válság és újítás, azok a 10-es évek kamara kiállítására, amelyiknek a megnyitója 23-án lesz, előadásokkal kísérve, amelyeken az NKA támogatásának köszönhetően ingyenesen részt lehet venni, a részleteket pedig az Országos Széchenyi Könyvtárnak a honlapján el lehet olvasni. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.